Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem. Ahogy ő 2000 után a szagatú streameken. Játékosok raklapnyi történet. Újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva letorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd de nekem. Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem kosárlabda, elhinnéd. A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mit diszkálsz. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint a baj a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgozz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A poker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A létet fade away, de a homályt mérünk. Kár, hogy nincsen dupla V, csak egy V duplá.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Március hó közepén járunk, és esik a hó, szóval tényleg, tényleg megéri ez az elnevezés. Nem tudom, felétek is esett Zoli, mert én azért ezt egy picit ilyen sok vettem tudomásul, különösen, hogy 7 fok közepén autóztam most ide Szigetszent Miklósra a munkahelyemre, szakadó hóesésben.
Itt is ilyen 10 forintos nagyságú pelyhek is voltak, nyilván a formájuk más volt, de az átmérő szerintem megvolt, mert valaki belém kötne valami matek zseni, és nem maradt meg természetesen. Én egyébként lehet, hogy le akartok köpködni, de nem bántam volna egy kis hót, én nagyon szeretem a hót, havat inkább. Hát ugye nem volt idén karácsonykor se igazából, meg úgy nagyjából már évek óta, nem is tudom, mikor volt utoljára normális hóesés, úgyhogy én a kutyákat kivittem volna kicsit, és úgy egyébként nem bántam volna, de persze megértem, hogy ez senkinek nem praktikus, és ugye egyébként márciusban meg aztán végképp nem.
Az autósoknak az egyik legnagyobb kérdés ugye a téli gumi kérdése, mert ne nézzetek hülyének, tehát hogy miért kérdés, ez persze télre fel kell rakni 7 fok alatt, stb. Szóval, hogy az a helyzet, hogy itt ezeken a teleken lassan már csak 3 olyan hét van, amikor 7 fok alatt van konstans hőmérséklet, már hogyha napközben vezetsz. Szóval ez egy tényleg komoly kérdés, hogy arra a 3 hétre, amit nem tudsz előre, hogy mikor van, felrakd-e a téli gumit. Persze inkább rakjuk fel, tehát az a biztonságosabb, ez teljesen egyértelmű, de valójában meg tényleg felmerül a kérdés, hogy miért rakom fel mondjuk 3 hónapra, 3 hét miatt a téli gumit, de mondjuk a válasz maga az, hogy emiatt a 3 hét miatt is megéri felrakni, csak azért sok bosszankodás van ebben mégis.
Igen, ugye szoktam mondani mindig, hogy egyszer hal meg az ember balesetbe vagy bármi másokból, utána már nem nagyon tudsz okos lenni, miután elpatkoltál, úgyhogy érdemes még előtte próbálkozni ezzel.
Na igen. Na, voltak cseréink, és arra gondoltunk, kedves hallgatók, hogy bár ez a hétvége, ez már a nagyobb műsornak a készülésére szolgál számunkra, de ettől függetlenül azért egy gyorsan átbeszéljük ezeket, hiszen volt egy kisebb és egy nagyobb trade-ünk is, és azt gondolom, hogy kezdjük gyorsan a kisebbel, annak mentén meg hát egy-két dologról lehet, hogy beszélnünk kell. A Miami-ról többen lenyilatkozták, hogy azt várják, hogy nem ez volt az utolsó csere, amit végrehajtottak a cserehatáridő előtt. Minden esetre Trevor Ariza-t szerezték meg Oklahomából, és Meyers Leonard ment, aki ugye egyrészt sérült, másrészt most gyakorlatilag kivetette a társadalom. Szóval Meyers Leonard ment egy 27-es második körös hát mellett, amiről nem tudjuk, hogy védette vagy nem, de egyelőre mostani információink szerint nem védett. Szóval, miről szól ugye ez a csere? Mert hogy Meyers Leonard nem játszott, a sérülése miatt nem is játszott volna, és Trevor Ariza sem biztos, hogy játszani fog Miami-ban. Neked mi a megfejtésed, Zoli?
Az én megfejtésem az, hogy a csere elsősorban arról szólt, hogy a Heat próbálkozott azzal, hogy egy olyan wing játékos szerezzen, aki be esetleg még lehet valami idén, mert hát eddig sajnos ebben a szezonban se André Iguodalától, se pedig Mo Harkless-től nem kaptak olyan teljesítményt, mint amire előzetesen számítani lehetett, és most még a hihetetlen formajavulás után közben sem gondoljuk azt jelenlegi tudásunk szerint, hogy ez a két emberke komoly tényező lehet a play-offban. Valószínűleg Arizára is igaz lesz ez egyébként, vagy legalábbis ugye, hát amit az elmúlt időszakban mutatott, vagy nem mutatott, ugye elég régóta nem lépett pályára, abból erre következtethetnénk. Szerintem a Heat nagy számok törvényében bízik, és abban, hogy a három közül az egyik valamit hozzá tud tenni majd ehhez a playoff rotációhoz, mert egyértelmű, hogy legalább egy játékos jó teljesítményre szükség lenne közülük.
Abszolút, tehát meg kell találniuk ugye a tavalyi Jay Crowderüket. Talán így lehetne ezt leginkább megfogalmazás. Érdekes ez a Arizával való próbálkozás, mert ha ugye emlékszünk, tavaly úgy cseréltek Iguodaláért, hogy Igu már nem játszott majdnem egy éve. Na hát pontosan ugyanez ez a helyzet Arizával kapcsolatban. Ariza egy kicsit még idősebb, és én szerintem egyébként ő jobban le van robbanva, mint Igu volt. Bár hozzáteszem, hogy amikor viszont Iguodaláért cserélték, akkor azt gondoltam, hogy Igunál senki nem lehet jobban lerobbanva, aztán csak kiderült, hogy összetudta szedni magát, a sérüléseit ki tudta kúrálni ennyi idő alatt. Hogyha Arizával is ez a helyzet, akkor jót húztak, tehát akkor mindenképpen egy, hogy Zoli, te is mondtad, megéri próbálkozni, hogy az három említett illető közül valaki majd be tudja tölteni azt a szerepet. És hát főleg a kettő közül, mert ugye inkább Park lesz és Ariza lesz itt wingén, azt gondolom, hogy a playoffban gyakorlatilag ha tovább jut a Miami mondjuk a második körbe, onnantól lehet, hogy cserecenter lesz Iguodala, az lesz a fő posztja. Egy tavalyi playoffban is nem egyszer előfordult ez vele, meglátjuk. Van azért itt egy másik dolog is, mégpedig az, hogy hát miért a Miami ad második köröst? Ugye ez is kérdés, nyilván az Oklahoma City egyetlen nem használta Arizát, a Meyers Leonard meg sérült, de mégiscsak ő a fiatalabb, de hát az látszott, hogy az Oklahoma City azonnal ki is rakta ugye Meyers Leonardot, mégpedig azzal a szöveggel, hogy hát ő nem lesz a kultúránk része. És azért itt szerintem érdemes beszélnünk arról, hogy Meyers Leonard most véget ért NBA játékosnak lennie miatt a bizonyos kijelentés miatt, aki esetleg nem tudná, csak gyorsan elmondom, hogy a Kaik szót használta, hát egy ilyen streamen, azt hiszem, hogy Call of Duty-zott éppen, és ilyen szitok szóként használta ezt, ugye, amiről ez kb. Ilyen, hát ilyen gúnyneve a zsidóknak. Na most, ő nem egy zsidóra mondta rá, vagy hát ilyen eléggé általánosan ilyen szitkozódva mondta ezt a történetet, és hát felbojdult az internet, felbojdult a közvélemény, és ő neki el kellett mondani, hogy ő abszolút nem tudta, hogy mit jelent ez a szó, és bocsánatot kért, de hát úgy tűnik, hogy ezzel nem ért véget a történet.
Valami Call of Duty lobbyban volt éppen, azt hiszem, valami számítógépes játékot játszott, lehet, hogy nem Call of Duty, hanem Valorant, vagy valamelyik, de azt ugye megtudtuk Gaming Insiderünktől, Spajcs Janitól, hogy ennél sokkal durább dolgok is mennek ezekbe a lobbikba, és gyakorlatilag az egyik legmérgezőbb szegmense területe az internetnek. Ahol senki nincsen biztonságban. Úgyhogy ő ugye stream közben mondta be ezt, de gyakorlatilag ugyanabban a közegben. Tehát ez az online gaming, főleg ez a kompetitív, ugye multiplayer játékok, hát ott állítólag brutális. Na, az nem is trash talk már, ami ott megy, hanem valami egészen elképesztő szín. És hát abban egyébként beleillik ez, és nem feltétlenül lenne akkora tragédia, meg nem hiszem én egyébként, hogy ő amúgy feltétlenül ugye a zsidóság ellen
kert kiírt, igen.
Érzésekkel viseltetne, de aztán lehet, hogy igen, franc se tudja, és hogy kérdésedre válaszol, hogy ez az NBA karrierje végét jelenteti-e, hát akár jelenteti is, mert valószínűleg ennél csak azért kettő durább dolgot mondhatott volna, az egyik nyilván a kínai piac miatt a csink, az se lett volna ugye ideális, illetve nyilván ennél még rosszabb, illetve nyilván az N-word, amit én még magyarul se szeretnék kimondani, az biztosan teljes mértékben elkaszálta volna. Nyilván egy olyan ligában, ahol a játékosok ugye 80%-a kb. Vagy 85%-a afroamerikai, és hát ugye milyen állapotok, idők vannak jelen pillanatban Amerikában, ami ugye a poll correctséget és a social justice-t illeti, az biztos, hogy végleg elkaszálta volna őt, de szerintem az egyébként nagyon sok fehér játékost elkaszálna, még akár a legnagyobb sztárokat is. Tehát egy Jokic vagy Luka benyögne egy ilyet, nem tudom, hogy hogyan térnének vissza abból, de nem biztos, hogy egyszerű lenne.
Igen, azt hiszem, hogy ott aztán meg kéne szaggatni a ruhákat. Annyit tennék hozzá, hogy magát a felháborodást, hogy ezt élő online streambe bemondott egy ilyen szót, szóval azt én megértem, és én ezt leírtam az NBA Magyarország csoportba is, hogy bizonyos szavakat citokszóként használni, hát elég kellemetlen és méltatlan. De persze, hozzáteszem, hogy nyugodtan hihetünk is akár Meyers Leonardnak, aki elmondta, hogy ő neki ez csak egy citok szó volt, nem tudta, hogy ez konkrétan mit jelent, vagy kikre használják, mert ez nem a mindennapi nyelv része, messze nem. Szóval ez ilyen kicsit késjelen táncol, de például Danny Avdija, aki ugye izraeli, tehát hogy ő is reagált például erre, nem minthogyha ő most az egész zsidóságot képviselné, vagy semmi ilyesmit nem mondok ezzel, de például ő azt mondta, hogy szerinte Meyers Leonard egy good dude, tehát egy jó gyerek, aki nem tudta, hogy mit jelent ez a szó, és tulajdonképpen azt mondta, hogy egy kicsit túlságosan felfújták ezt a dolgot. Szóval ez például egy nagyon érdekes reakció volt az NBA izraeli játékosától. Én azt mondom még egyszer, megértem, hogy kicsi felháborodás van ezzel kapcsolatban, hogyha emiatt érne véget konkrétan az NBA karrierje, azt sajnálnám, mert bocsánatot kért, sőt, ha jól tudom, akkor különböző zsidó közösségekhez is elment, és egy picit tájékozódott arról, hogy miért gáz ez a szó. Tehát van ilyen, hogy hibázunk, és akkor nyilván abban meg nem tudunk úgyse belemenni, hogy ez most valami szókészletből előtört, mélyről előtört szó volt-e, vagy tényleg nem tudta. Nem fogjuk megtudni.
Ezeknek én az őszintességet ilyenkor azért megkérdőjelezem, tehát itt ilyenkor hirtelen mindenki megpróbálja visszalapátolni a szartalóba, de az azért nem egyszerű, de nyilván kötelező tűzoltás. Az a baj, hogy ezt tudod, mindig csak az egyén tudja igazából, mennyire őszintén gondolja ezt, és nehéz ezzel mit kezdeni. Az biztos, hogy Meyers Leonard nem akkora eleme az NBA-nek, nem akkora egyénisége a ligának, hogy szerintem azon kelljen aggódni, hogy mi lesz esetleg az NBA sorsa nélküle.
Nyilván.
Most gázú hangozhat, de egyébként meg szerintem Európába át tud jönni, vagy ha gondolja, akkor nyilván Kínába, tehát ő még lejátszott 4-5 évet vígan, és az az igazság, hogy lehet, hogy egyébként is neki azért nem az NBA lenne a legjobb, mert egyébként nagyon atletikus még, 30 éves talán, vagy 30 körül, lehet, hogy annyi sincs, 28-29, még azért ő bőven játszott profi kosárlabdát, és hát lehet, hogy az nem feltétlenül az NBA-ben lesz, de szerintem ez nem lenne nagy tragédia.
Ja, egyébként most volt 29, úgyhogy elég szépen telibe találtad ezt a történetet. Igen, meg a játék stílusát elnézve sem feltétlenül az NBA-nek vagy az NBA-ben lehető még esetleg nagyon jó játékos. Na mindegy, őszintén szólva ezek a kettős érzések akkor megvannak bennem, úgy érzem a szavaidból, kicsit benned is. Hát akkor viszont lépjünk tovább, mert volt egy nagyobb cserénk is, és ez a nagyobb csere, ez pedig PJ Tucker cseréje, és itt egy kis csere készítette elő a nagyot, mert hogy Torrey Craig-et elküldték a semmiért Phoenixbe, tudván azt, hogy az érkezők és a várható kivásároltak miatt a Milwaukee Bucksnál kell a roster hely. Gyakorlatilag ennyi történt, és szeretnék most csak erről a kis mellékcseréről beszélni. Te érted, hogy Torrey Craig hogy nem került be a Bucks rotációjába, és hogy miért nem használták?
Nagyon jó kérdés. Nem, annyira nem, mert hát amit ő tud, és ugye amit fizikailag tud, és ráadásul ő is még egészen jó korban van, tehát nem egy idős játékosról beszélünk.
Azt hiszem egy idős Lenárddal, ugye?
Igen, szemben is 30 körül lehet, igen. Plusz-minusz 1-2 év, inkább mínusz, mint plusz. És azért ezt megmutatta az elmúlt években, hogy fejlődő triplája van, nyilván vannak hiányosságai, tehát egy borzasztó fakezű játékos, ugye egyébként például a büntetővonalról, de ami a mai NBA-ben ugye wing védekezésben kell, azt ő azért tudja hozni, és azért is meglepő, Gábor, hogy nem tudott egyáltalán megkerülni a rotációba, ugye 11 percet átlagolt, mert nem kezdett bizony jól a Bucks ebben a szezonban, és főleg a védekezésük volt extra erdja, és így se tudta magát beverekedni, úgyhogy valószínűleg ő kosárlabda filozófiai szempontból nem tetszett Budnak, másra nem tudok gondolni, mert lehet, hogy Bud nem tartotta az ő kosári IQ-ját megfelelő szintűnek ahhoz, hogy megpróbálja egyáltalán komolyan beépíteni őt.
Ezt el tudom én is képzelni, vagy valami ott nagyon nem jött ki, de egyébként biztos vagyok benne, hogy főleg a második sorának a Bucksnak, ami tragikusan nem tudott védekezni, ugye? Tehát, hogy annak a sornak szüksége lett volna egy Torrey Craigre. Szóval kosár szempontból nagyon nehezen magyarázható, maradjunk annyiban. De hát mindegy, érkezettem egy jó védő aztán. Ugyanis bejelentették, hogy vége a bulinak Milwaukee-ban. Az összes DJ-t elcserélték. Ugye DJ Augustin és DJ Wilson ment el Houston Rockets-hez. Kuruk érkezett, illetve PJ Tucker. Na most, mindezek mellé azért egy nagyon érdekes machináció is történt, ugyanis a Bucks 22-es elsőkörös az Houstonban volt, ezt a 23-asra átvitték, azért tehették ezt meg, mert a többi, ami el van cserélve a Bucksnál, az 25-től kezdődik ugye a Jrue Holiday cserében, és így, hogy a 22-esből 23-as lett, így a 21-est a mostanit is oda tudják adni, mert ugye emlékeztek, az a szabály, hogy 2 évente előre láthatólag legyen egy draft picked. Tehát el tudod cserélni vagy a 22-es, 24-es, 26-ost, vagy pedig a 21-23, ugye ezzé alakította át ez a pick csere, ezt a 21-23, 25-27-es mintává, és ezért aztán a 21-es első körössel megcsináltak egy nagyon érdekes dolgot, hogy a Houston második körösét kicserélheti a Bucks első körösére, vagyis most hasamra ütök, de kb. A 33. pickről a Houston felmehet egy cserével körülbelül a 26. helyig. Nagyjából ez. De szóval önmagában már ez is szerintem nagyon érdekes, és akkor most beszéljünk magáról a cserélőről is, illetve mit gondolsz, hogy ezzel, hogy tulajdonképpen egy jobb elsőköröst kapott meg a Houston, mert a 22-esnél jobb lehet a 23-as, ugye Milwaukee-ban értelemszerűen, mert lehet, hogy addigra valami baj lesz. Illetve, hogy még ezen a drafton is följebb léphetett a Houston, ez túl nagy ár PJ Tuckerért, vagy ez rendben van?
Szerintem jól járt a Rockets, tehát az mindenképpen igaz, ugye el akart menni már Tucker, ugye tudjuk, hogy ki is ült, gyakorlatilag nem volt hajlandó játszani, és hát lejáró volt plusz 35-36, tehát hogyha említették az előbb ezeket a srácokat, hogy 30 körül vannak, akkor Tucker ugye már nincsen 30 körül. Egyértelműnek tűnik, hogy a peak éveitől, amik szerintem a majdnem döntőbe jutott Rockets évek, az első év legalábbis, attól is azért már messze van. Lehet, hogy nem is az volt egyébként a peak éve, hanem még a Sunsban. De igazából lényegtelen, mert hát nem mutatott olyat az elmúlt 1-2 évben, ami alapján arra gondoltunk, hogy ő itt meg fogja váltani a világot, viszont a Bucksnak valószínűleg nem is arra van szüksége, hogy ő megváltsa a világot. Arra ott van ugye Giannis, arra ott van Middleton, arra ott van Holiday. Nekik az kell, hogy mint small ball center, mert ugye tudjuk, hogy Tucker gyakorlatilag az elmúlt években ez volt, ott tudjon lenni bizonyos line-upokban, hogyha esetleg fault problémák vannak, akkor tudjon segíteni, esetleg Most már szerintem hosszú távon nem nagyon lesz ő a legjobb meccsapokon, de mondjuk egy pár percig tehermentesítsem, mondjuk Jannis, hogyha Jannis fal problémákba kerül mondjuk Butler ellen, akkor ugye rá tudják rakni, vagy hogyha Middletont kell váltani, úgyhogy végülis a taktikai repertoár kissé megszínesítését várják tőle, kismértékben történő megszínesítését, nem azt várják tőle már, hogy 28-30 percet játszom majd a playoffban, nem szerintem ilyen 20, jó 20 percet adjon nekik, és nyilván, hogyha Brook bajban van, ami azért előfordulhat, vagy nagyon nem működik ugye az a line-up, amiben ott van még López is, akár kezdőnek is berakhatod, és akkor már eleve lemész kutyába, és hát ugye tudjuk, hogy a Bucks azért úgy tud majd lemenni kutyába, hogy jó nagy kutyák vannak majd abban a kutya line-upban is. Ugye Holiday egy magas, erős irányító, Middleton ugye szintén egy magas, erős kis csatár, Jannisról ugye tudjuk, hogy akár centert is el tud játszani, és
akkor Tucker gyakorlatilag még ehhez jön hozzá, igen.
Tucker ehhez jön hozzá, úgyhogy hogyha nem is tud nagy csodákat csinálni, akkor is szerintem ez egy jó húzás a Bucks részéről is, és hát nyilván nem gondolják azt, hogy nekik a 2023-as pikjük az olyan hihetetlen rossz lenne. Jannis szerintem legkorábban 2024-ben kérne cserét, én azt gondolom. Előbb nem nagyon tudom én ezt elképzelni, tehát az idei, meg a jövő évi szezon azt megpróbálják, bármi lesz, és úgy lesznek vele, hogy hát majd csak egyszer nyerünk valahogy egyet Jannisszal, amiről beszéltünk már egyébként a módban, hogy simán elképzelhető, hogy ez is így be fog jönni, mint mondjuk a Mavericks és Dirk vonal, hogy bíztak benne, és egyszer csak tényleg nyertek egyet.
Ez teljesen rendben van. Én nekem azért vannak itt fenntartásaim. Nyilván a Wrestlivel kevés dolgunk van, DJ Augustin gyakorlatilag mint egy filler ment, leginkább a szerződése kellett. DJ Wilson és Kurucs cseréje pedig két nagyon hasonló négyest cseréltek gyakorlatilag. Mind a kettő ilyen néha napján tud triplát dobni, viszonylag atletikus, de ugyanakkor nem túl jó játékos jelenleg az NBA-ben. Szóval ez idáig teljesen rendben is van, de Augustinnel annyiban leragadnék, hogy nyilván kéne most egy csere irányító, tehát még biztos, hogy nem végzett a Bucks, és tudom, két helyük van most, kivásárlást megvárják, és hát, ha jön egy tűrhető csere irányító, nem olyan nehéz azt szerezni, már Isaiah Thomas-szal is szóba hozták őket, azon mondjuk meglepődnék, de nyilván DJ Augustint azért valamennyire pótolni kell. De nem ez a legnehezebb, hanem az az érdekes, hogy ugye pont Tuckerre mentek rá, lehet, hogy azért is, mert így a Houstonnal tudtak egy kicsit mahinálni, mert másnál meg nem nagyon tudtak volna ugye első köröst adni, így meg a Houstonnak gyakorlatilag adtak egyet. Szóval lehet, hogy ez kényszerhelyzet volt, de ahogy említetted, Tucker 35-36 lesz. Ez a játékos hány évig segíthet, hogyha Tucker az ő hihetetlen fizikumát egyébként figyelembe vesszük, és az ő hihetetlen, hát sérülésmentes éveit, mert alig sérült tényleg. Főleg ahhoz képest, hogy milyen keményen játszik, és hogy mennyire a mérete fölött, tehát, hogy néha centert. Még akkor is azt mondom, hogy nagyon jó esetben talán még jövőre is segíthet Tucker neked.
Ugyanerre gondoltam, én is szó szerint ugyanezt akartam mondani, hogy az idei play-offban is talán még a következőben. Azon túl biztos vagyok benne, hogy nem.
Igen, és hogy ez nem tudom, hogy igazából ezeket bármilyen eszetnek lehet-e például DJ Vincent mondani, vagy akár Di Vincenzo-t, vagy nem tudom én, nyilván Connaughton nem lehet bedobni egy cserébe, mert tudjuk, hogy Jannis nagy cimborája, de hogy ezeket a játékosokat bármennyire is eszetnek lehetne mondani, és volt-e más a piacon? Di Vincenzo-t
szerintem mindenképp. Di Vincenzo-t mindenképp. A másik neveket, a többi által említett nevet nem. DJ Wilson nem volt szerintem eszet, bár talán egy second roundert egyébként megérted. Hogyha second roundernél húzod meg a határt, második körös píknél, akkor szerintem ő is eszet volt. Connaughton nem eszet, tehát szerintem érte második körösen nagyon adnának. Ő tényleg azért van ott, hogy a csapat morált emelje, és Jannis jól érezze magát. Más szerepe nem nagyon van. Oké, játszik egyébként, de...
Persze, meg egyébként el tudja dobni a triplát, meg zsákolgat néha egyet-egyet.
Eldobni ezt, hogy...
Igen.
Nem olyan rossz egyébként ő, tehát Európában rohadt jó játékos lenne. Picit azért szerintem túlértékeltet, ahhoz képest, hogy milyen, most gyorsan megnézem, hogy milyen perc.
Mire gondolsz, hogy túlértékeltetni a fizetésére? Mert azt abban egyetértek, hogy az semmi esetre sem éri meg.
A fizetése kapcsán is én egy kicsit túlértékeltnek tartom, és ahhoz képest is, hogy ő azért 20 perces NBA játékos volt az elmúlt években, ami szerintem azért kicsit erős volt. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy másik csapatban is ilyen 20 perceket kapott volna. Egyébként nem, nyilván nem akarom őt kipécézni, mert van nála millió rosszabb NBA játékos, tényleg legalább szerintem 100.
Hát figyelj, idén 39%-kal triplázik, hogyha megnézed.
Ide jól triplázik, igen.
Nem rossz, nem rossz. Nem tud semmi másba hozzátenni, ezt tegyük hozzá, tehát ő neki nincsenek 6 asszisztos meccsei, meg nem tudom, stílekbe, blokkokba, besegítő védekezésbe, ugye unblock, ne várj tőle semmit. Gyakorlatilag egy 3&D, akiből egy kicsit hiányzik a D, és valószínűleg azért nagy volumenben hiányzik a 3 is, szóval ezzel mindent elmondunk.
Igen, mert azért tavaly és tavaly előtt is azért ezekből a szezonokban is 33% környéken volt, ami ugye nem nagyon rossz, de nem is jó, tehát azért egy 35%-tól szoktuk a triplázást úgymond jónak számítani a mai ligában, ugye ez a liga átlag alatt egy picivel. Nyilván lehetnek kivételek, tehát például, hogyha egy Giannis 32-3%-kal dobálna 4-5 kísérlettel, az nagyon sokat érne az ő játékához, de úgy nagy általánosságban, főleg kiegészítő emberektől azért többet várunk, és itt húzzuk meg a határt. Egyébként ő ezt mondom, idén azért bőven teljesít, illetve te mondtad, de én most helyeslek nézve a Basketball Reference-t, mondom, van nála legalább 100 rosszabb játékos az NBA-ben, de most ugye Bucks-ról beszélünk, és azon gondolkodunk, hogy lehetne a helyén valaki, aki egyébként egy ilyen erős csapatban még többet hozzátesz, és azért erre nyilvánvalóan a válasz az igen.
Igen, igen. Szóval ez a kérdés egyébként nekem, hogy lehetett-e volna más irányba menni, vagy annyira kényszerpályán volt a Bucks, mert nincs semmi bajom PJ Tuckerrel, sőt, ugye én nekem gyakorlatilag nagy kedvencem, nagyon szeretem őt. De az érdekes, hogy mondjuk ő mennyire illik bele ebbe a bizonyos timeline-ba. És azért érdemes ezt nézni, mert a Bucks leginkább lassan csak abban reménykedhet, hogyha itt a hosszú távú jövőjét nézzük a csapatnak, hogy egy, idén vagy jövőre tényleg sikerül a bajnoki cím, mert akkor úgymond minden igazolva lesz. Kettő, hogyha a hosszú távú építkezést nézed, azért Middleton 30, Giannis 26, tehát hogy ennek a csapatnak nem feltétlenül 36 éves kiegészítőre van szüksége, hanem ahhoz, hogy a következő 5-6 évben folyamatosan contender legyen, majd valahogy körbe kell venni ezt a kettest, illetve hármast ugye Holiday-jel, minél jobb játékosokkal, és hogy ezt miért mondom? Hát azért, mert ugye hárman együtt, tehát már Holiday, akit ráadásul ki kell majd tömni, szóval Holiday és Middleton és Giannis gyakorlatilag elviszik a sapkát, és el fogják vinni a sapkát, tehát a másik, amiben reménykedhet a Bucks, az az, hogy majd jelentősen megemelkedik ez a bizonyos fizetési plafon, amire tudjuk, hogy tehát a következő 2 évben nincs esély, tehát leghamarabb 2022 környékére várnak esetleg sapka emelkedést, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes a Bucks húzása, meg olyan szempontból is, hogy majd PJ Tuckernek milyen szerződést adnak például akkor, mert én azt gyanítom, tudod, hogy ilyenkor az arcunkat is meg kell menteni, hogyha mondjuk nem jön össze idén a bajnoki cím, PJ Tucker azért mégiscsak ide hoztuk egy első körösért gyakorlatilag, és akkor adunk neki egy legalább 2 éves vagy 2+1 éves szerződést, ami már akkor túlzás lesz valószínűleg.
Igen, ez ennek fennáll a veszélye, és abszolút egyetértenek veled, hogyha ez így lezajlik, akkor mindenképpen ezeket a jelzőket, ezt az értékelést ráhúzhatnánk a szituációra. Nyilván a Bucksnál ugye minden attól függ, hogy át tudják lépni a saját árnyékukat a playoffban. Ugye ez egy most már stabilan alul teljesítő, playoff alul teljesítő csapat, amiről beszélünk, amely hát historikus rekordok közelében volt, ami ugye az alapszakasz statisztikákat illeti, a legjobb játékosok is egyénileg, ugye Giannis, illetve a csapat is, és ugye nyilván a kettő egymással összefügg, hogy Giannis is, illetve a csapat is eddig alul teljesítő volt a playoffban, de hogyha Bucks fan lennék, akkor egyértelműen abban bíznék, hogy ez nem lesz így örökké, és szerintem van is esélyük arra, hogy tényleg átlépjék az árnyékukat, de az biztos, hogy ezt a következő 1-2 éve kéne megtenni, mert azért nem mondta ki konkrétan Giannis ügynöke azt, hogy ő tényleg milyen csapatokat fontolt meg, de a mondandójából azért ki lehetett szűrni, hogy eléggé ugrált a véleménye Giannisnek az elmúlt, az aláírás előtti hónapokban, és konkrétan azt kimondta az ügynöke, akinek most nem jut eszembe neve elnézést, hogy hát oké, aláírtunk, tudjuk, hogy bármikor lehet cserét kérni, és ezt kimondta, és ez így van, tehát a liga egyik, hanem a legjobb játékosa, hogyha cserét kér, akkor elcseréled. Ez van. Tehát a mai NBA-ben ez így van, és én azt is hozzátenném ehhez, ha már úgyis cserékről beszélünk ma, hogy ma már a top 5-ös, de szerintem lehet, hogy top 10-es játékosok bizony azt is meg fogják választani, függetlenül a szerződésüknek a hosszától, hogy hova menjenek. És a döntő többségben ez így lesz szerintem.
Igen, tehát ha csak nincsen valami olyan cap szituáció, ami miatt teljesen lehetetlen oda cserélni, akkor gyakorlatilag megoldják. És ami érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy általában ez kényszerhelyzetbe és rossz helyzetbe kényszeríti azokat a csapatokat, akik meg el kell, hogy boltolják ezeket a sztárokat, de ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor olyan csomagok repkedtek, úgyhogy Paul George-nak, tehát ki lehet mondva, hogy Paul George a Los Angeles Clippershez akar kerülni, és hihetetlen csomagot kapott érte az Oklahoma, ki lehet mondva, hogy Davis a Lakershez akar kerülni, döbbenetes csomagot kapott érte a New Orleans, tehát hogy még az sincs igazából, arról most nem is beszélve, hogy micsoda pick halmot kapott ugye Hardenért a Houston, hát még az sincs igazából, hogy ezek a csapatok megszívják, mert onnantól, hogy a sztár azt mondja, hogy figyelj, ide akarok kerülni, azt nem csak a saját csapatának mondja, hanem a másik csapatnak is, hogy figyelj, akkor én ide akarok kerülni, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy a másik csapat akkor így áron alul, meg félig ingyen el tudja őket vinni, hanem akkor ugye a saját csapata a sztárnak követelőzhet, mint az állat, és meg is teszi.
Így van, soha nem voltak még talán ennyire értékesek a draft pickek, mint az elmúlt 1-2-3 évben, és hogyha folytatódik a trend, és mondjuk egy Karl Anthony Towns kér cserét, később egy Giannis kér cserét, ugyanezt fogjuk látni, hogy elsősorban és a kiinduló pontként ezek a hihetetlen mennyiségű draft pickek, amik be fognak kerülni a cserébe, és nem is a közeljövő draft pickjei, hanem valószínűleg 3-4-5-6-7 évvel, akár 7 évvel későbbi pikkek.
Igen. Ami még érdekes az az, hogy említettem ezt a csere irányító kérdést a Bucksnál, szóval nyilván adná magát, hogy biztos George Hillre esetleg rámennének, hogy őt visszahozni, ami tök jó lenne, csak George Hill 10 milliót keres. Szóval, ha csak nem áldozott be Connaughtont, amit említett okok miatt nem fog megtörténni, hát George Hillt nem fogod tudni visszahozni, úgyhogy ez ilyen. Mindegy, ezt csak meg akartam jegyezni, mert extra lett volna, ráadásul az OKC már megint
nyertes. Amíg Holiday egészséges, addig rendben vannak, mert Middleton és Giannis meg fogja oldani, ugye úgy fogják a rotációt, a playoff rotációt megcsinálni, kettő mindig a pályán legyen, bármilyen kombinációban, és akkor onnantól ez a playmaking és az irányítás az rendben lesz, én azt gondolom.
Meg talán ilyen második körösökért még lehet szerezni csereirányítókat, sőt ebben majdnem teljesen biztos vagyok. Tehát,
ha nagyon akarsz, igen, de szerintem nincs nagy szükségük rá őszintén.
A playoffban nincs, az alapszakasz hátralévő részére azért még nem jön rosszul, és...
Egyébként igen, ott kicsit tehermentesíteni még Holidayt, igen. Végén ugye úgyis pihentetni is fognak valószínűleg, mert szerintem egyébként időkérdés, hogy átveszik keleten a vezetést, ahogy mostanában játszanak, az elképesztő, és hát Giannis is hihetetlen számokat hoz az elmúlt pár hétben. Időkérdése, hogy megelőzik a Sixers-t és a Nets-t.
Egyébként mennyire durva ez az MVP beszélgetésben, hogy egyáltalán nem beszéltünk se Hardenről, se Giannisról a top 4-ben, 5-ben, amikor...
Harderről most már azért kell beszélnünk, hogyha majd lesz egy adás, és most már a külföldi sajtó is, meg szerintem mint a baskályok is emlegették volna, Harden most már azért kezd oda kerülni, mert hihetetlen, amit csinál, ugye sokszor egyedül van fent, ugye Irving és Durant is kiült meccseket, és hát brutális statisztikákat hoz az elmúlt hetekbe ő is. Ő már azért oda került. Giannis is egyébként a hardcore szurkolók, most már láttam Real Jamen feltenni őket a kérdést, hogy most tényleg azért nem fogjuk odaadni Giannisnak, mert most az elmúlt kettőt ő nyert, tehát hogy és hát a válasz hozzájára, igen, tényleg valószínűleg azért nem fogjuk odaadni, hogy nem fogják odaadni Giannisnak, mert az elmúlt kettőt ő nyerte.
Ez így van.
Mert egyébként statisztikailag kezd egyébként ugyan odaérni, de egyszerűen nem fogják odaadni neki. Szerintem akkor se adnak oda, hogyha nagyon nagy távolságot tudna a Bucks ugye maguk mögé tenni a következő csapatokkal szemben, de ebben a rövidített szezonban ezt nem is nagyon fogják tudni megcsinálni. Tehát, hogyha ő 3-4-5 mérkőzésen nyer csak többet, mint mondjuk egy második Sixers, és egy Embiid például vissza tud térni, akkor szerintem, hogy Embiid is megnyerheti. Nyilván, hogyha a Nuggets top 3-ban tud végezni nyugaton, akkor Jokic elég nagy esélyes, ugye most a Basketball Reference MVP trackerje az Jokicot hozza ki hetek óta, ugye fő esélyesnek ilyen 40% felett, viszont ugye a LeBron narratíva az nem halt, illetve elhalt egy ideig, és ugye én is azt mondtam még egy pár hete, talán egy hete is, hogy nem, hát LeBron kiszállt a versenyből, de túl hamar mondtam ezt, mert LeBron igenis visszatér most a versenybe, és az igazság, hogy nagyon meg akarják koronázni őt az újságírók, tényleg csak ürügyre várnak, hogy megtessék, és LeBron azért ahhoz játszik annyira jól az elmúlt hetekben, hogyha megnyeri nyugatot a Lakers, és mondjuk a Nuggets nem második, vagy harmadik, de ha nem mondjuk negyedik, ötödik, akkor könnyen elképzelhető, hogy LeBronnak oda fogják adni. Úgy is, hogy egyébként messze nem fut olyan jó egyéni szezont, mint Jokic, vagy Embiid, vagy akár Harden, szerintem.
Hát ez nem kérdés. Viszont az is nagyon érdekes, hogy vajon, hogyha ez a portlandi tündérmese, amiről beszéltünk az Overreaction meg Obodics Tomival, ez így folytatódik, és ugye a Portland gyakorlatilag mínusz 0,5-ös net ratinggel vaskos pluszban van, Lillard elképesztő klassz teljesítménye miatt, és most visszajön majd McCallum, és két hét múlva visszajön Nurkic, és innen bemennek a nyugati top 3-ba, hogy annak akkor lesz a sztoria.
McCallum játszik is már éjjel.
Igen.
Nem játszott túl jól, de mondjuk pluszos volt, tehát hogyha a plusz-minusz impactet nézzük, akkor ezen a meccsen is pluszos volt. Lillard nyilván szenzációs, de neki tényleg az kell, hogy top 3-ba végezzen a Blazers, és én egyszerűen nem látom azt jelen pillanatban, tehát szerintem nagyobb esélyük van rá, hogy mondjuk a Mavericks is beelőzze őket. Egyébként most nagyon sokat tehet majd Lillard például az MVP narratíváért, mert ugye a Mavs és Luka Doncic ellen játszanak, most két meccset majd zsinórba, és ha mondjuk például lejátsza Lukát a pályáról mind a két mérkőzésen, annak azért elég nagy híre lesz, és nyilván erre a meccsöpre nagyon fognak figyelni, mert ugye két top 10-es játékosról beszélünk. Nem írnám le se teljesen Démet, nyilván nagyon-nagyon látványos. Összességében, ha megnézik azért advanced-statokra, lebontjuk az egészet szépen, mögé nézünk, akkor azért szerintem ő se lehet Embiid és Jokic közelébe, de nem biztos, hogy csak ez fog dönteni, ugye, sőt, erről mindig beszélünk, a narratív az nagyon-nagyon igen. Fontos, még azért van elég ideje arra, hogy a maga irányába fordítsa ezt. Hozzátéve azt, hogy nyilván ezt azért Portlandből nem könnyű megtenni.
Hát nem, illetve nálam, tehát most nem arról beszélek, hogy mi a várható, mert a sztori az egyre nagyobb ugye Lillard körül, de nálam a liga 10 legrosszabb védekező teljesítményéből az egyik nem lehet MVP. Lehet közel hozzá, de nem lehet MVP, és egyáltalán nem akarom ezzel Sidney Lillardot. Tudom, hogy ő már védekezett jobban ennél, de idén egyáltalán nem védekezik gyakorlatilag. Én emellett nem tudok elmenni szó nélkül, nekem az MVP az nem csak támadó díj, ez régóta így van, és ezért vagyok például Giannisszal ezerszer megengedőbb, mert nálam lehet, hogy ha tényleg elképesztő domináns lenne, és a Bucks innen még behúzná valahogy keletet, sőt talán az egész alapszakaszt, amire már azért valljuk be kicsi esély van, de hogyha meg lenne hozzá azért az alap, akkor én csak a hát ilyen szavazói fáradtság miatt nem venném el Giannisztól a harmadik MVP címet sem, mondván, hogy a legjobb védő gyakorlatilag Embiid mellett az egész kínálatból.
Gobert szerintem az egyetlen a legjobb védő.
De ugye, úgy értem az MVP kínálatból.
Ja, MVP kínálatból, igen. Abszolút van esélye a Bucksnak arra, hogy megnyerje az egész ugye NBA alapszakaszt. Ugye mondtad, hogy erre most már nem sok esélyt látsz. Hát most ugye a Jazz
botladozik
5-5 az elmúlt 10 meccsen, és konkrétan 2-vel van kevesebb esélyük, mint a Bucksnak, tehát elég közel vannak egymáshoz, úgyhogy szerintem pár hét múlva már lehet, hogy a net ratingje is jobb lesz a Bucksnak, mint a Jazznek. A Jazz abszolút leszálló ágban van, és hát egyáltalán nem garantált a nyugati alapszakasz győzelmük se, amit egy 2-3 hete nem gondoltunk volna, mert vagy 5-6 meccs előnyük volt. Aha. Most már szépen leadták a több mint a felét ennek.
Jó, ez ebben igazad van egyébként. Jó, hát szóval ezért mondom, hogy azért ez szerintem fontos része kéne, hogy legyen az MVP diskurzusnak, egyébként nem az. Tehát, hogy egyébként abszolút nem az, ezt hozzáteszem. Mégis azért Lillardnak még nem teljesen esélytelen ez a történet. Én kíváncsi leszek nagyon a Mavs elleni párharcra, mert ugye Lillardnak régen megvolt még az, hogy egy nagyon jó irányító meg tud őrülni, de, és ott volt a nagy de, egyértelműen meg tudják fogni, vagy egy nagyon-nagyon jó védővel, vagy pedig úgy, hogy duplázzák, vagy csapdázzák, kiveszik a kezéből a labdát. És amit talán tavaly kezdődött nála, de idénre már tényleg azt érzed, hogy foghatatlan, de belépett abba a 5-6-7 játékosba az NBA-be, aki támadásban egyszerűen foghatatlan. Hozzáteszem, az egész csapat védekezik rajta, akkor mindenki fogható, csak akkor meg üres zicserek jutnak a többieknek. Tehát nyilván attól függ, hogy meddig hajlandó elmenni egy-egy adott gárda, de ez egy nagyon jó teszt lesz neki, mert Josh Richardson az egyik legjobb ilyen kisembert megfogó játékos, és valószínű rá is fogja küldeni Rick Carlisle. Másrészt pedig a Mavs védekezése úgy amúgy nem csillog mostanság, úgyhogy ha Richardson kevés lesz, akkor nem tudom, hogy milyen eszköze lesz a Mavsnek, úgyhogy de ezért is
pont rossz mondod, az elmúlt 3 hétben top 3-as, ugye, vagy elmúlt 4 hétben. Szóval inkább a szezont mondod akkor.
Szóval gyakorlatilag az van, hogy ez a mostani run, amikor a Mavs megfordította a szezonját, ez a védekezés felemelkedése miatt történt. Mondhatjuk?
Ja, abszolút.
Jó, hát akkor viszont emiatt meg még különösebben nézzük ezt a két mérkőzést, kedves hallgatók, tartsatok velünk, még hogyha nem is tudunk egyelőre streamelni, de ettől függetlenül azért majd nézzük meg azt, hogy hogy működik Lillard ellen a Mavs védekezése, illetve mennyire lesz foghatatlan, és hát nyilván a Luka-Lillard párharc az külön majd íztad ennek a történetnek. Jó, eléggé eltértünk az eredeti témától, de azt hiszem, hogy szépen végigmentünk mind a cseréken, mind be a bizonyos MVP versenybe is belekóstolgattunk.
Ki az MVP-d ma? Hogyha ma kéne dönteni.
Hát, annak tudatában, hogy Embiid 3 hétre kiesik, annak tudatában Jokic, ha most zárjuk le a szezont, akkor még Embiid, mondjuk így.
Nálam Jokic, ugye nálam mondjuk előtte is már, hogyha advanced statokat megnézzük, akkor azért abban hát eléggé dominálta még így is, ugye Embiidet, nem mindegyikbe hozzáteszem, de plusz-minuszok nagyon szeretik idén Embiidet, úgy minden más kumulatív, az meg ugye inkább Jokicot, nálam eddig is ő volt, és ugye ezután is valószínűleg ez így maradt, hogyha a Nuggets folytatja ezt a formát, mert ők is elképesztek mostanában, de a nagy meccseket be kell húzni, tehát és egyébként a Mavericks is feljavulóban, de szerintem ahhoz már túl késő, hogy Luka igazán bele tudjon szólni ebbe, ahhoz sorozatba kellene most hetekig valószínűleg az ilyen 40 pluszos meccsek.
És én azért hozzáteszem, hogy muszáj lesz rajta tartanunk Hardenen a szemünket. Gyakorlatilag amit most csinál, az lehet, hogy karrierje legjobb kosárlabdájához hasonlít.
Simán elképzelhető, igen.
És az nála azért nagyon magasan van, azt tudjuk, úgyhogy azért ő rá még érdemes odafigyelni, aztán majd még visszatérünk erre az MVP témára 1-2 hónap múlva. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jelentkezünk a jövő héten, pontos időpontokat mostanában ne várjatok tőlünk, mondom, készülünk egy nagyobb lélegzetvételű adásra, nem feltétlenül hosszabbra, de rákészülősre, és aztán meg hát nyilván lassan majd megnézegetjük például a későn kezdődő March Madness, picit a Rookie Class-szel is, amiről annyit mesélünk, a 21-es Rookie Class-szel elkezdünk ismerkedni, úgyhogy van bőven téma előttünk, addig is minden jót kívánok nektek, köszönjük, hogy támogattok minket Patreonon, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.